János evangéliuma van velünk hétről hétre, az ige hirdetésben, egy sorozatban vagyunk benne egészen június végéig, úgyis állandó sorozatokat nézünk valószínűleg, hát itt is. Azért jók a sorozatok, mármint az ige hirdetés sorozatokra gondolok, mert be tudunk járni egy utat, és ugye egy könyvnek a gondolatmenetét végig tudjuk vinni, és talán jobban el tudunk mélyülni. Nagyon izgalmas János evangéliuma azért, mert nem olyan, mint az összes többi, hanem nagyon sok olyan beszédet megőrzött, ami tényleg feltehetően Jézus és a tanítványok között hangzott el, tehát ezeket az eredeti beszédanyagokat nagyon izgalmas benne megtalálni. Hát a mai is egy ilyen, Jézusnak a búcsú beszédeiből van egy hosszabb szakasz velünk, és először csak így felolvasom, aztán utána, hát még bevezetésként akartam valamit mondani, de olvassuk fel az igét, és csapjunk bele. János 16, 16-tól 33-ig. Ezt mondja Jézus a tanítványoknak. Egy kis idő még, és nem láttok engem, de ismét egy kis idő, és megláttok engem. A tanítványai közül némelyek ezt kérdezték egymástól, mi az, amit mond nekünk? Egy kis idő, és nem láttok engem, de ismét egy kis idő, és megláttok engem. És ez, mert én elmegyek az atyához. Ezt kérdezgették, mi az a kis idő, amiről szól? Nem tudjuk, mit beszél. Jézus észrevette, hogy meg akarják kérdezni, és ezt mondta nekik, arról kérdezősködtök egymáskozt, hogy ezt mondtam, egy kis idő még, és nem láttok engem, de ismét egy kis idő, és megláttok engem. Bizony-bizony mondom nektek, hogy ti sírni és sajgatni fogtok. A világ pedig örül, ti szomorkodtok, de szomorúságotok örömre fordul. Amikor az asszony szül, fájdalma van, mert eljött az ő órája. De amikor megszült a gyermekét, nem emlékszik többé a gyötrelemre az öröm miatt, hogy ember született a világra. Így most ti is szomorúak vagytok, de ismét meglátlak majd titeket, és örülni fog a szívetek, és örömötöket senki sem veheti el tőletek. És azon a napon nem kérdeztek én tőlem semmit. Mert bizony mondom nektek, hogy amit csak kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek. Eddig nem kértetek semmit az én nevemben, kérjetek és megkapjátok, hogy örömetök teljes legyen. Ezeket példázatokban mondom nektek, de eljön az óra, amikor többé nem példázatokba szólok hozzátok, hanem nyíltan beszélek nektek az atyáról. Azon a napon az én nevemben kértek, és nem mondom nektek, hogy én kérem majd az atyát értetek, mert maga az atya szeret titeket, mivel ti szerettek engem, és hiszitek, hogy én az Istentől jöttem. Én az atyától jöttem, és eljöttem a világba, de most elhagyom a világot, és az atyához megyek. Ekkor így szóltak hozzá tanítványai. Íme most nyíltan beszélsz, és nem példázatot mondasz. Most már tudjuk, hogy mindent tudsz, és nincs szükséged arra, hogy valaki megkérdezzen téged. Ezért hisszük, hogy Istentől jöttél. Jézus így válaszolt. Most hiszitek? Íme eljön az óra, sőt már el is jött, amikor elszélettek, mindenki a maga otthonába, és engem egyedül hagytok. De én mégsem vagyok egyedül, mert az atya velem van. Ezeket azért mondom nektek, hogy békességetek legyen én bennem. A világon nyomorúságotok van, de bízzatok, én legyőztem a világot. Mit kezd egy igeszakasszal egy lelkipásztor? Mit kezd egy igeszakasszal egy keresztény ember? Azt akartam vezetésként elmondani, de rájöttem, hogy majd itt inkább innen futok rá, hogy velünk vannak igék így hétről hétre, és valamilyen módon azt gondoljuk, hogy az ige hirdetésben majd megértjük azt a szakaszt. Keresztényként is lehet egy ilyen igényünk, hogy felütjük valahol a Bibliát, elolvassuk azt a napi igét, és valahogy kapunk belőle valamilyen útmutatást, megértjük, összefüggésekbe belehelyezzük, mint egy ilyen legördülő menü, egy-egy szóra rákattintunk, és akkor megértjük, hogy mi van alatta, és akkor valamilyen bátorítás, vagy feddés, vagy valamit kapunk, és úgy csukjuk be a Szentírás, hogy na, ezt is megértettük. Rendben van, készen van. Nem tudom, az Isten tisztelettel, az ige hirdetéssel vannak-e ilyen elvárásaitok, nekem lennének egyébként, hogyha bemegyek egy templomba, akkor már magyarázzák meg, hogy ez mi és hogy hogyan van, illetve hogy adjanak valami többet. Nincs rosszabb annál, mint amikor úgy jövünk ki egy Isten tiszteletre, hogy kösz, ezt mind tudtam. és egyébként mit kellett volna még ebből? És hadd avassalak be most egy kicsit benneteket így az ige hirdetői műhelybe, hogy hogyan készül egy ige hirdetés. Hát nem tudom, hogy melyik lelkész hogy készül, de nálunk úgy van, hogy amikor egy lelkész vasárnap prédikál, akkor azon a héten viszonylag sok ideje van, hogy foglalkozzon ezzel az igével. És ki hogyan csinálja, én általában elolvasom, és akkor leírok ilyen első gondolatokat, többször átolvasom a szöveget, néha hallgatok közben zenét, hogy így ne arra koncentrálok, hogy mi van leírva, hogy jön-e valami, ami ilyen inspiráló, és utána elkezdem a szöveget megnézni, mi van az eredeti szövegben, olyan szavak, aminek a jelentése izgalmas, azokat így preparálgatom. A magyarázatokat hozzáolvasom, ami néha jobban összezavar mindelőtte, tehát hogy túl sok magyarázatot nem szabad olvasni, de olvasom a magyarázatokat, abból kiszedegetem azt, hogy mi az, ami érdekes lehet, akkor keresem a szerkezetet, ugye ez a nagyon vicces zárója, amikor Anita készül, és akkor kér valami segítséget, és akkor így rájövök, hogy hát, teljesen máshogy készül, és én kérdezem tőle, hogy hol a szerkezet, és mondja, hogy akkor inkább megoldja egyedül. Szóval a lényeg az, hogy jön a szerkezet, mert kell egy szerkezet, hogy valahonnan, valahova eljusson egy jó bevezetés, néhány pont, irányok, egy befejezés, hova akarom kifújtatni, akkor küldöm az éneket a dicsveznek, hogy akkor mi lesz a ráfelelőjének, és akkor megtelik tartalommal, keletkezik a szöveg, akkor tanulom, szóval, és akkor így jön ki. És vannak olyan ige szakaszok, amiben nagyon-nagyon nehéz ezt a folyamatot megcsinálni. Hát ez a mai is ilyen. Miért mondom ezt nektek? Mert hogy olyan kézenfekvő lenne ebből a szakaszból is például kiemelni mondjuk egy igét, és akkor arra felfűzni, hogy lehetne jó szerkezetet csinálni belőle, megkeresni, hogy oké, akkor mi a fő üzenet, és akkor fókuszáltan elmondani egy jó három pontos kis ige hirdetést. De azt az utat választottam ezen a mai napon, és nagyon küzdelmes volt egyébként délelőtt is, hogy sokkal inkább engedjük bele magunkat ennek a szakasznak a dinamikáiba, és tényleg képzeljük bele magunkat, mintha ott lettünk volna a tanítványok helyében, és Jézus mai élő tanítványaiként, vagy őt keresőként próbáljunk ebbe a dialógusba belelépni. Sokkal nehezebb, de azt hiszem, hogy amire az élő Isten ma hív bennünket, és ami az életünket átformálhatja, az, ha dialógusba lépünk a szöveggel. Mert Isten igéje élő és ható. Ez azt jelenti, hogy értsétek jól, ehhez még én se kellek nektek. Mert ti magatok dialógusra léphettek, max annyi, hogy én most többet foglalkoztam ezzel a szöveggel, mint valószínűleg ti, és ebben segítelek benneteket, de én is ugyanúgy ebbe a dialógusra vagyok, most is az ige hirdetés közben várva a Szentléket, hogy mutassa meg, hogy mit emeljek ki abból a sokból, ami itt van előttem. Mert hogy az életünket ez formálja át, és ha valami a tanítványokat formálta, akkor az a Jézussal való dialógus volt. Még két dolgot szeretnék bevezetésként elmondani, az egyik, hogy van egy nagyon világos ilyen félreértés a szövegbe, teljesen nyílt, hogy a 25. versben valamit Jézus mond a tanítványoknak, a 29-30. versben azt mondják, hogy most már értjük, hogy már nem példázatokba szólsz hozzánk, és a 31-ben mondja nekik, hogy nem értitek, ez még mindig az. Szóval teljesen nyilvánvalóvá válik, hogy nem értik, hogy mit akar Jézus, és ez nagyon felszabadító. Mert ez a mai Isten tisztelet is nem attól lesz eredményes, hogyha a végén azt mondod, hogy értem, összeállt, kompakt. Persze nem baj, ha valamit megértesz, de hogy ér nem érteni mindent. Mert ez természetes. A másik, ami ebből a szakaszban nehéz, hogy ez a konkrét beszélgetés Jézus és az ő tanítványai között hangzott el konkrétan, és így 2000 évvel ezután egyrészt vagy kívülállók vagyunk, és azt mondjuk, hogy hát igen, ez egy érdekes beszélgetés, mi közünk nekünk ehhez, vagy rögtön belehuppanunk, és azt mondjuk, hogy igen, ezt mind nekünk mondja Jézus, hogy a nyomorúságotok van, legyőztem a világot, ez az én nyomorúságom, akkor engem vigasztal, és rögtön magunkat találjuk a történetnek a középpontjában. Pedig sokkal izgalmasabb belelátni abba, hogy milyen összefüggések azok, amiken keresztül Isten tanítani akar bennünket, illetve, hogy veled melyik ponton akar dialógusba lépni. Számtanszor vannak kijáratnál a délelőtti istentiszteleten, hogy kezet fognak velem emberek, és olyan dolgokat köszönnek meg nekem, amit nem mondtam el. És ez nem azért van, mert ők mondjuk szenilisek, vagy valami, hanem mert közben nekik valami más válik fontossá az igéből, vagy más munkál a Szentlélek abban, és hogy ilyen tényleg van. Szóval figyelj arra, hogy ebben a dialógusban mit tesz most ebből az egészből fontossá neked Isten. Két fókusz szeretnék mégis megfogalmazni ebben a mai igehirdetésben. Látható két előteljes ellentét pár ebben a szakaszban, amit Jézus a tanítványoknak el akar mondani, hogy milyen is lesz majd az ő életük, szolgálatuk. Nyilván nem csak a közeljövőről beszél nekik, hanem az előttük levő évtizedekről, meg nyilván rólunk is. És egyrészt azt mondja nekik, hogy lesz az életetekben és a szolgálatotokban egy csomó fájdalom és szomorúság, de lesz nagy öröm is. Másrészt beszél arról, hogy nyomorúságotok van a világon, de az én békességemet hagyom nektek a nyomorúság közben. Na ez a két ellentét pár, ami velünk lesz, és erre szeretnék fókuszálni ebben a mostani szakaszban. Nagyon-nagyon nehéz egyébként ez, és így lépjünk ebbe a fájdalom, szomorúság és öröm ellentétbe először is, Nagyon-nagyon nehéz nekünk két ilyen ellentétes dolgot egybe tartani. Eleve az nehéz, hogy vagy azt tesszük, hogy nagyon nagy perspektívába szemléljük a dolgokat, főleg, hogyha ilyen nagy elvont gondolkodók vagyunk, és nagy eszméket, vagy nagy távlatokat nézünk, és nagy perspektívából látjuk a világ dolgát, meg a saját életünket, vagy nagyon-nagyon ráfókuszálunk egy adott egyéni élethelyzetre. És nagyon nehéz egyszerre Isten nagy történetébe tartozónak élni magunkat, és azt is, hogy oké, nem rólunk szól a világtörténelem, de Isten velünk is foglalkozik. És ugyanilyen nehéz az, hogy egyszerre elfogadni, hogy hogy lehet az, hogy Isten megengedi, hogy fájdalom és szomorúság legyen, és tényleg érnek bennünket ilyen dolgok, és hogy ő örömet is ad az ő követésébe. Ez a két dolog hogy egyeztethető össze? Általában vagy az egyiket akarjuk megélni, vagy a másikat. És nagyon nehéz ezt a kettőt összehozni. Általában volt egy konferencián járnak a gyülekezetben, és ott is beszélt a szenvedés kapcsán az előadó arról, hogy ilyen válaszokat fogalmazunk meg, hogy akkor a fájdalom és a szomorúság az nem Istentől van, az öröm Istentől van. Vagy a fájdalmat és a szomorúság az ördög okozza, de az örömöt meg Isten okozza, és rögtön így kettészedjük a világot. Pedig mindaz, ami történik valahol, úgy van, hogy az Isten akaratából történik, és ér bennünket. De hogy is van ez? Jézus azzal a fókusszal beszél a fájdalomról és a szomorúságról és az örömről, hogy nem fogtok engem látni, mert elmegyek, de újra fogtok látni, mert visszatérek. A legnagyobb fájdalmat és a szomorúságot a tanítványoknak ugyanis az okozza, hogy távol lesznek a mestertől, akit szeretnek, és a legnagyobb örömöt pedig az fogja okozni, hogy közel lesznek hozzá. Biztos mi is fel tudunk idézni ilyen emléket, amikor mondjuk egy számunkra szeretett személy, akár gyerekként, az édesanyánk, az édesapánk, a nagymamánk, valaki, akit szerettünk, így elment, akár egy rövidebb időre, és ő mondta, hogy mennyi időre megy el, csak hát nem volt az időérzékű még úgy, és azt hittük, hogy soha az életben nem látjuk, és azt a szomorúságot, azt az elhagyatottságot, nekem ilyen ovis élményem van, amikor de ez a klasszik, hogy elvisznek az oviba, és akkor délután jövök érte, délután? Az hány év múlva lesz? És nyilván így ott maradni egy óvodába, és aztán természetesen jött, meg időbe, csak egyszer hagytak ott az óvodába, 3 év alatt, de emlékszem rá, hogy hogy volt. De a lényeg az, hogy legtöbbször jöttek, és hogy ez a fájdalom és a szomorúság és az öröm az, amire Jézus egyszerre figyelmezteti őket. És zárójelben, hogy milyen izgalmas, hogy ez a tanítványoknak nem sokára megtörténik. Nagy pénteken elmegy, húsvétkor visszajön. Mennybe menetelkor elmegy, de a Szentlélek kitöltetéseivel meg megint visszajön, csak nem testileg. Ugye? Tehát, hogy, és akkor majd a végidőkben meg majd teljesen nagy örömmel meg lehet látni az ő országának a visszajövetelét. Tehát, hogy ráadásul ez ismétlődik ez a dolog. De milyen képet használ itt Jézus erre? A szülésnek a képét. És azt mondja, úgy van ez, hogy a szülés nagy fájdalommal jár, de amikor megszületik a gyermek, akkor az az öröm, ami ez egész jár, az feletteti a fájdalmat. Így, amikor fájdalmat és szomorúságot hordozol, akkor reménykedhetsz és bízhatsz abba, hogy ennek a fájdalomnak, amit az Isten kapcsolatodban megélsz az életben, annak vége lesz, és ő örömmel fogja befedezni mindazt, ami most fájdalom volt és nehézség. Nem reprezentatív felmérést végeztem a héten olyanokkal, akik szültek, nem úgy, mert igazi volt, tehát, hogy akik tényleg átért, nem úgy, mint én, aki ott voltam és láttam, és hogy igaz ez. Hát nem volt egységes, amit mondtak erről, de az Isten tisztelt után délelőtt voltak pár, akik megerősítették, hogy ez tényleg így van. Voltak többen egymástól függetlenül, akik azt mondták, hogy azt élték meg, hogy a rettenetes fájdalommal járó vajódása és szülés után közvetlenül, amikor megtörtént, akkor azt érezték, hogy olyan euforikus ez az egész állapot, hogy újra akarnak szülni, de még ott. Tehát, hogy ezt újra szeretném megélni, meg hogy ez mennyire jó. És hogy valóban ez az öröm, ez tényleg nagy és tényleg hatalmas. De egy nagyon érdekes dolgot mondott délelőtt valaki az Isten tisztelt után erről. Azt mondta, hogy ez valóban így van, hogy a nagy fájdalom után jön a nagyon nagy öröm, de az az euforikus öröm a valóságban, az azért vissza tud menni, és eltelik valamennyi idő, és azért megint előjön a fájdalom, amivel ez az egész dolog járt. És aztán megint jön öröm, és aztán megint jön fájdalom. És akkor gondoljuk el, amikor egy gyermeknek a nevelése zajlik, vagy ott az első időszak, hogy így mekkora nagy öröm látni, meg de mondjuk felkelni 85-ször éjszaka, meg nehézségek jönnek. Szóval a fájdalom és az öröm, azok hullámoznak és követik egymást. Egyik jön a másik után. Azért, mert ez egy kapcsolat. mert ez egy élő kapcsolat. És azt mondja Jézus a tanítványoknak, hogy a velem való kapcsolatban is, az utatokon keresztényként lesz egy csomó szomorúság és fájdalom, és ez valóságos lesz. És lesz egy csomó öröm, mert belépek, mert ott leszek, mert visszajövök, mert rám találhattok, és nem hagylak el benneteket. Az ember, hogyha a fájdalommal szembesül, akkor szeretné csillapítani a fájdalmat. Ha nem ebben a dinamikában élünk, és nem abban a reménységben, hogy elhordozható a fájdalom és a szomorúság Istennel, Jézussal, aki odalép velünk, és aki enyhíti majd, és aki örömöt ad az ő jelenlétébe és a vele való kapcsolatba, de elhordozható. Ha nem ezt tesszük, akkor mindenféle fájdalomcsillapító dologgal próbáljuk kezelni az életünknek azt a részét, amit nem akarunk elfogadni, és az lesz, mint az igazi fájdalomcsillapításnál, hogy erősebb fájdalmakra, erősebb fájdalomcsillapítókhoz gyönyörűen hozzá lehet szokni, és akkor is beszedi az ember, amikor már nincs olyan erős fájdalma, de fél a fájdalomtól, és beveszi a fájdalomcsillapítót azért, hogy nehogy fájjon már így előre. Pedig az a fájdalom elhordozható lenne fájdalomcsillapító nélkül is. Az a helyzet, hogy nagyon-nagyon nehezen engedjük bele főleg magunkat akkor, hogyha olyan dolgokat kellett már átélnünk, ami nagyon-nagyon nehéz volt. Lehet, hogy Isten jelenlétében ezen a mai Isten tisztelten azt kell hoznod, és az úrvacsorai közösségbe elévinned, hogy mi az a fájdalom vagy szomorúság, amit nagyon mélyen meg kell élni az életben, és egyrészt, amitől félsz, hogy újra megtörténik. Vagy ami annyira nehéz volt, hogy ezért sokkal érzékenyebbé váltál már a dolgokra. A csodálatos egyébként az ebben a szakaszban, hogy többes számban beszél Jézus a tanítványokkal, és hogyha különösen is vagy ilyen fájdalmakkal és nehézségekkel, azt nem kell egyedül hordoznod. És erről most én magam is úgy beszélek, bűnbánattal, mint egy közösségnek a vezetője, hogy bárcsak olyan közösség lennénk, és hála az Istennek, hogyha ez megvalósul, de van még ebben dolgunk, szóval, hogy egy olyan közösség lennénk, ahol tényleg tudjuk hordozni egymás fájdalmát és szomorúságát. Ahol lehet rosszul lenni, ahol nem kell rosszul lenni állandóan, de lehet. Ahol nem kell mindig jól lenni, és nem kell minden nehéz mondat végre adamani, hogy de Isten majd megsegít, vagy mindenféle ilyen kis keresztény lózungokat, vagy egy igét, vagy egy hallelúját, vagy nem tudom mit így, hogy elhordozható legyen, hanem ahol együtt lehet hordozni a nehezet. Mert Krisztus testében együtt hordozzuk. Egyedül valószínűleg tényleg elhordozhatatlan. És a másik, hogy teljesen reális, és az igében is ez van előttünk, hogy a fájdalom, a szomorúság és az öröm, azok periódikusan követik egymást. Hányszor hallom keresztényektől, hogy nem mernek örülni, mert ha nagyon örülnek, akkor biztos, hogy ez elromlik, és biztos jön valami rossz majd. Ez ilyen óvodáskori babonás félelem körülbelül. De értem, hogy van ilyen, de hogy egyébként nem tudom mennyire jó vagy. Nem, mert azt szoktam mondani, hogy fog jönni. Biztos, hogy fog. Lehet rá számítani, hogy fog. De nem azért jön a nehéz, mert örülsz. Látjátok, van igazságtartalma, csak a kettő összekapcsolása az, amitől ez babonává válik. Mert hogyha most éppen örömben vagy, hogyha azt érdemek, hogy Jézussal kapcsolatban vagy, hogy közel vagy hozzá, hogy jól vagy, akkor élvezd. Lehet örülni. Lehet beleengedni magadat, és lehet jó lenni Istennel. Ne félj attól, hogy jaj, mikor romlik majd el. De ami igazán izgalmas, és én picit az örömről szeretnék beszélni, hogy Jézus beszél arról, hogy milyen lesz a viszontlátásnak az öröme. És ez nem csak az, amikor majd a mennybe újra látjuk Jézust, hanem addig is, amikor találkozunk vele, amikor megéljük azt, hogy az ő öröme az életünkbe árad. Azt mondja Jézus, hogy ebben az igazi nagy örömben, amivel ő eláraszt bennünket, ebben az örömben a dolgok a helyére kerülnek, és azt mondja nekik, hogy és akkor nem fogtok kérdezni már semmit. Ugye vannak írásmagyarázók, aki azt mondja, hogy hát ez majd a mennyország lesz, amikor majd látjuk Istent színről színre, és minden ott lesz, és teljesen ott leszünk vele, akkor már minden más kérdés így jelentőségét veszti. Hát mit akarok kérdezni? Hát megérkeztem. Azért nekem van egy-két kérdésem, nem tudom, hogy azokkal mi lesz, de így tartogatok egy-kettőt, hogy majd azt megkérdezem Istentől, de azt mondja, hogy akkor már nem fogtok kérdezni semmit. De azt hiszem, hogy ezzel nem kell várnunk a mennyig. Mert hogy az Isten közelségében, az Isten szeretetében valahogy a kérdéseink tényleg egyrészt kisebbé válnak, másrészt. Ahhoz tudom ezt hasonlítani, mint amikor tényleg találkozol valakivel, akit nagyon szeretsz, és nagyon ritkán látod, és akkor próbálod készíteni kérdéseket, és ott a találkozás, és akkor nem beszélsz. Van is egy ilyen vers, az egész úton hazafelé, ugye? Igen. Na, szóval, hogy ott is a végén nem kérdez a költő. Mert hogy elveszik a kérdéseknek már a jelentősége. De azt hiszem, hogy ez az igazi szabadság. Lehet kérdezni, és lehet hallgatni. Miért nem lehet elvenni a tanítványoktól az örömet? Nagyon sokat gondolkoztam ezen. Azt mondja Jézus nekik, hogy és az örömötöket nem lehet elvenni majd tőletek. Azért nem lehet elvenni, és azt nem lehet elvenni valakitől, ami nem az övé, amit nem birtokol. Ez miért jó? Azért, mert van a kereszténységnek egy olyan vonulata meg gondolata, hogy valahol ezt az örömöt, ezt így gerjeszteni kell, és ezt értsétek jól, hogy így csinálni kell. Tehát, hogy az Isten tisztelet is olyan, hogy jól fel van tuningolva, jó kis dicsivel, meg mindennel, és érzelmileg nagyon magas hőfokra kell tolni azért, hogy meglegyen az az érzés, amit így elviszek, és most ez így megvan. Van olyan közösség, ahol például ez mondjuk a hirdetett igének az igazsága, és hogy így az okoz örömet, hogy megértettem, és hogy így birtokolni akarom az örömet, és akkor lehet igazából a miénk az az öröm, amit Isten nekünk készít, ha nem akarjuk birtokolni. Mert ez igazából csak valahogy így átfolyik rajtunk. Valahogy belelépünk Isten jelenlétébe, és ebbe az elfogadottságba vagyunk. De nem birtokolhatjuk, mert nem a miénk. De milyen szép ez, hogy nem mi vagyunk a forrása. Amit birtokolunk, arra vigyáznunk kell, ezt valahogy így tárolnunk kell, vagy jó helyre kell rakni, meg kell őrizni, de az örömet nem lehet. Mert az öröm abból a kapcsolatból fakad, aminek nem mi vagyunk az origója. Nem tőlünk függ, az Isten tart, ő választott, ő szeret, olyan forrással, ami soha nem fogy ki. Ebbe beleereszteni magunkat nap, mint nap, ez az szinte az egyetlen feladatunk keresztényként. Így hordozható el a szomorúság, a fájdalom. Mert nem kell választanunk, hanem az örömmel együtt válik mindez elhordozhatóvá. Nézzük a másik ellentétpárat, a nyomorúság és a békesség. Megint így ott van ez az ellentét, hogy a világon nyomorúságotok van, hát lesz is, majd szegény tanítványoknak fogalmuk sincs, mit mond Jézus, mármint, hogy nem tudják, hogy ez mindent jelent, jobb is. Nem látják, hogy mennyi nyomorúságok lesz, de bízzatok, én legyőztem a világot. Nagyon izgalmas a nyomorúság szó az eredeti nyelvben. Nagyon sok mindent jelent, egy csomó jelentés árnyalata van. Ilyeneket jelent, hogy nyomás, szorítás, szorongatás, elnyomás, szorult helyzet, bánat. És alapvetően két részre osztik az új szövetségbe a használata. Ezen a helyen is külső nyomást jelent egyértelműen. Tehát nem belső szorongást, hanem külső nyomást. Magyarul Jézus azt mondja nekik, hogy mindig szorítóba lesztek. Nem lesz olyan, amikor az a fajta felszabadult állapot, hogy úgy megnyugodhatunk, mint Isten népe, mint gyülekezet közössége, minden rendben, mindenki a helyén, biztos ismétek ezt a takarítást, amikor jönnek a vendégek, minden, úgy jól ki van takarítva, mondjuk nálunk van 4 gyerek, elképzeltitek, nagyjából, hogy kitakarítunk mindent, és szoktam mondani, miért megérkeznek a vendégek fél órában, hogy fél órán át senki nem mozduljon. Tehát mindenki maradjon úgy, ahogy van, és akkor talán meg lesz a rend 5 percig, amíg megérkeznek a vendégek. És hogy ez az állapot, ez a minden a helyén van, senki nem mozduljon, most jó, most szabadság van. Ilyen nem lesz, mert ebben a világban mindig ott lesz ez a szorítás, a szorongatás valamilyen oldalról. És ez nem azt jelenti, hogy ilyen sötét képen van a külvilágról, hanem azt, hogy mivel a világ, az Isten nélkül való világ nagy nyomás alatt van, és munkálkodnak a gonosznak az erői is, és jelen van a bűn, ezért nyomorúság van. És Isten népe nem teheti meg, hogy ebből kimarad. Isten népe, az egyház, Krisztus teste úgy tudja az evangéliumot hirdetni, ha valahol része marad ennek. És ez nagyon durva. Sokkal jobb lenne, hogyha egy szinttel följebb vinne minket Isten, nem? Ha egy legalább egy a második emeletig, tehát így fölvinne, hogy akkor jöjjön fel az, akinek baja van, de hogy így benne hagy a világba, és mindazokba a dolgokba, ami ott van, abban a nyomásba, és nem engedi, hogy kimenjünk belőle, megőriz és megtart, hogy azt mondja Jézus más helyen, nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem őriz meg őket a gonosztól, szintén itt ezekben a fejezetekben a János evangéliumában. Szóval benne tart a nyomorúságban. A nyomorúság az senkinek a hibája, úgy konkrétan. A legegyszerűbb verzió az lenne, figyeljetek, hogy ha azt mondjuk, hogy nyomorúság van, nyomás van, találjunk egy hibást, hibáztassuk, és megkönnyebbül a lelkünk, és akkor jobban ki lehet bírni. Hát ezt csinálja az ember, nem? Talál valaki hibás, és akkor azt mondja, hogy na, amiatt van. Jézus meg azt mondja, hogy nyomorúságotok van, de a megoldás az, hogy az én békességemet adom nektek. Adok egy olyan talajt, adok egy olyan légkört, egy olyan atmoszférát, amiben elhordozható a nyomorúság. Nem vesznek ki benneteket a világból. Lesz szorítás, mindenféle küzdelmek és harcok, de mindeközben meg foglak őrizni benneteket. És az az egyház, meg az a közösség, aki úgy domestikálódik a világba, tehát olyan házias lesz, és azt mondja, hogy minden oké, minden rendben, minden jó, sőt egyre jobb, az elfelejt igazából Isten népének lenni. És persze az se jó, ha valaki ilyen állandó harckészültségben van, és a templom úgy néz ki, mint egy ilyen, nem tudom, egy bástya, amilyen lövész, hogy hiek ezt, ilyen lőrések vannak, hogy így honnan támad a világ, tehát hogy úgy se lehet nyilván élni. Ez a nyomorúság, ez sokkal inkább valószínűleg egy ilyen alapmintázat, ami mindvégig ott van. Megint csak arra szeretnék utalni, hogy ez nem csak az egyéni nyomorúságokat jelenti, ez nem azt jelenti, amikor valaki éppen krízisben van az életében, hanem Isten népének az alahelyzete, hogy elhordozza a nyomorúságot, hogy benne van. És ha tényleg összetartozunk a Krisztusba hívőkkel világszerte, tehát Krisztus teste nem csak itt van Budapesten meg Magyarországon, hanem mind azok a világon, akik hisznek Krisztusban. Gondoljatok el, hány országban üldözik a testvéreinket. Hány országban van tényleg olyan nyomorúság, hogy elnyomják őket konkrétan. Nem csak az iszlám többségi országban, nagyon-nagyon sok helyen, hogy bántják őket. Tehát ilyen értelemben attól, hogy éppen mi nem érezzük a nyomorúságot, attól még ővelük ez történik. És ugye két lehetőség van, az egyik az az, hogy ez így bedönt bennünket, és így szörnyűködünk, és állandóan nem tudunk aludni, hogy kivel mi van. A másik meg, hogy lezárjuk, ó, de messze van az. Imádkozunk, értetek, nem szeretnénk túl sokat tudni, hogy ne legyen rossz kedvünk. Jézus meg azt mondja, hogy így elhordozzuk egymást. Ezért van missziói hírek minden hónapban egy gyülekezetben egyébként, a Déjati Isten tisztelte a negyedik vasárnap, itt általában a következőn szoktuk felolvasni, hogy tudjunk róla, hogy máshol mi van a keresztény testvéreinkkel, és tudjuk egymást hordozni imádságban. Na de mit mond Jézus? A világon nyomorúságotok van, de bízzatok, én legyőztem a világot. Hát, kösz Jézus, bízzatok, ennyit mond. Nyomorúság van, bízzatok, bírt ki. Nem olyan vészes. Mondja ő, Isten fia, aki persze átél egy csomó nehézséget, de azért más kaliber mégis. Ez a szó, amit itt használ, azt jelenti, hogy legyetek bátrak. Ugyanezt mondja a tanítványi sereg a kiáltozó vak Bartimeusnak az út szélén. Bízzál, kelj fel, hív téged. Ugyanezt mondja Jézus a bénának, akit odavisznek hozzá egyszer. Bízzál, megbocsátottak a te bűneid. Ugyanezt a szót használja a vérfolyásos asszonynak. Bízzál, a te hited megtartott téged. És ugyanezt a szót használja Jézus, amikor a viharos tengeren megy a vízen járva a tanítványok felé, akik halálra vannak rémülve, mert azt hiszik, hogy egy kísértet. Bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Amikor azt mondja, hogy bízzatok, én legyőztem a világot, azzal arra hív bennünket, hogy megragadjuk a kezét. Ilyen képeket tudok csak erre használni. Nem arra hív, hogy így, ja, hát így bírt ki, hanem hogy lépjünk rá arra az útra, hogy ő tényleg képes megszabadítani. Nem attól függ persze, értitek, hogy elhisszük-e vagy nem, de hogy ő megtette, bízz, ragad meg, hidd el, én vagyok, fordulj hozzám. A békesség alapja is ugyanis, amit a nyomorúságban lévő Isten népének ad az ő ura, az, hogy Krisztus legyőzte a legnagyobb ellenséget, a bűnt és a halált. Ez történt nagypénteken, és az ő feltámadásával Isten megpecsételte az ő áldozatát, és ez a mi végső vigasztalásunk is. Krisztus legyőzte a legnagyobb erőt, legyőzte a nyomorúságnak a kiváltó okát, és ez a nyomorúság meg fog szűnni majd egy nap, amikor ő visszajön az ő királyságával, és az ő országa eljön erre a világra, és az ő uralma lesz örökké velünk. Ugyanazt a szót használja itt, a legyőztem, ugyanolyan alakban van, mint amit a kereszten mondott, elvégeztetett. Egy olyan perfektumi alak, ami azt jelenti, hogy vége, rendben van, nem kell hozzátenni semmit. A végső nyugalmunk tehát, és a végső bíztatásunk, és a békességünk ez, és ezen a mai Isten tiszteleten téged hiszem, hogy arra hív, és engem, ami Urunk Jézus Krisztus, hogy ezt a mozdulatot tegyük meg. Azt mondja a vak Bartimeusnak, bízzál, kelj fel, hív téged. Ugye elképzeljük ezt a vakot, hogy mit lehet erre mondani. Tehát, hogy igazából egy lehetőség van. Hát még végig gondolom, jó? Vagy nem is tudom, engem biztos, nincs itt más vak. Hanem feláll. és mozdul. És ennyi, amerre most bennünket hív, és amire téged is hív. Sokszor csak ennyire van előnk, és ez éppen elég. Nem rajtad múlik, bízzál. Legyőzte a legnagyobb ellenséget, a halált. Ennél nagyobb dolog nem is kell. Legyőzte a te életedben is a bűnnek és minden rossznak a kiváltó okát. Ettől még benne tart a világban, ettől még nem biztos, hogy rögtön minden felszabadul, ettől még lehet nehéz, de ebbe a kapcsolatba egyet léphetsz közelebb hozzá ezen a mai estén. Azzal szeretném befejezni, hogy nem baj, ha nem érted Istent. Az elején mondtam, a tanítványok se értik. Ha azok, akik így látták Jézus közvetlen közelről, ők nem értették meg, jó, még a Szentlélek nem töltetett ki, de akkor is, akkor mi megnyugodhatunk. Nem abból származik ugyanis az életünkre, az élet és az áldást, ha mindent értünk, hanem hogyha ebbe a kapcsolatba belelépünk. Hívd ma őt segítségül, fordulj hozzá és kiálts, és hiszem, hogy ő válaszol neked, megerősít és megtart egy életen át. Ámen.
Zöld kegyelmért imádkozzunk. Urunk, köszönjük azt, hogy te nem hagytál minket tudatlanságban, hanem adsz fogódzókat az életünkhöz itt a földön. Köszönjük, hogy így a tanítványok bátorításán keresztül mi is bátorodhatunk. Szükségünk van erre a bátorításra, mert éljük azt, hogy szorításban van a keresztény ember élete. Éljük azt, hogy sokszor, mintha nem találnánk a helyünket ebben a világban. Éljük azt, hogy szomorúságban és fájdalomban van részünk. Köszönjük, hogy te ígérsz nekünk békességet, hogy te ígérsz nekünk örömöt. És szeretnénk eléd tenni azt, hogy ezt olyan nehéz megtalálni, olyan nehéz elvonatkoztatni pillanatnyi örömöktől. Köszönjük, hogy te bíztatsz minket, és hogy te vagy az örömünk forrása. Kérünk, hogy vigasztalj minket ezzel, akkor, amikor csüggednénk. Kérünk, hogy lépj oda most a gyászolókhoz. Lépj oda a magányosokhoz. Kérünk, hogy lépj oda a keresőkhöz, a bizonytalanokhoz. És te bátorítsd őket, Szentlélek Isten, mert te benned van az erő. És vágyunk olyanokká formálódni, mint akik tudják hordozni egymás terheit, mint akik jelen tudnak lenni egymás számára, alázattal és tőled jövő szeretettel. Így kérünk, hogy formálj minket ebben, hadd tudjanak a kapcsolataink épülni a veled való kapcsolatból, és hadd tudjunk így lámpássá válni egymás számára ebben a világban. És az a vágyunk, Urunk, hogy ezeknek a kapcsolatoknak a jó illata mehessen szét ebben a városban, ezen a világon. És így kérünk, hogy tégy minket a te bizonyságtevőidé, hogyha kedves az neked. Úgy is jövünk hozzád, ahogyan az Úr Jézus tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.